Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
A vendégünk Farkas Ádám, a Squat magazin főszerkesztője, és egyébként a Head of Kreatívja a Squat intézményének. De mi is az a Squat? Szervusz Ádám!
Sziasztok!
Bence és én fogunk kérdezni téged. Az először pedig azt, hogy mi is ez a Squat, és miért kellett a reklám készítőknek csinálni egy iskolát, a leendő reklám készítőknek.
A Squat az egy kreatív iskola, ami egyébként nem magyar, tehát ez az egész Kijevből indult egy pár évvel ezelőtt, és ott nagyon sikeres lett. Tehát 2019 táján indult, 2020-ra már nyert Red Dot Awardot, ami ugye egy elég komoly
Design-díj.
A dizájnnak a világában, igen. 2022-ben a főszerkesztője az ottani Squat magazinnak, mert ehhez tartozik egy kreatív magazin is. Az Edviknek volt a vezető, vagy a vendég szerzője, és egyébként rengetegen jelentkeztek oda, rengetegen jártak oda, és ez elkezdett terjedni. Ugye Magyarországon lett a következő. És hát az ötlet mögötte az volt, hogy nincsenek tulajdonképpen olyan kreatív iskolák, amik dedikáltan reklámosoknak szóval, vagy legalábbis nem sok van.
Mármint, hogy ezekben az országokban, mert különben azért vannak híres kreatív iskolák,
persze, igen,
Miami-ben, meg,
igen, igen, meg, igen, meg igen.
Kánhoz kötődően is, de hogy Ukrajnában sem, és Budapesten is úgy érzékeltétek, hogy nincs igazán jó iskola jellegű kreatív képzés?
Igazából nincsen olyan, ami ilyen praktikus tudást ad. Tehát ez tényleg a praktikus részéről szól a dolognak, a gyakorlati részéről szól a dolognak. Tehát mondjuk nem ugyanaz, amikor valaki mondjuk marketinget tanul az egyetemen, hanem itt konkrét, mondjuk mit tudom, a reklámnak az elméletével, meg költségvetéseknek a tervezésével, meg ilyesmikkel foglalkozik, hanem konkrétan azzal, hogy mondjuk mitől lesz egy kreatív szöveg, vagy mitől lesz egy visual jó, mitől működik egy kampány, stb.
Itt most gyakorlatilag minden ilyen régi motoros reklámos, vagy sok régi motoros reklámos ezen a ponton felsziszel, hogy de hát ő se tanulta. Tehát ugye a legtöbb reklámos az bölcsész, közgazdász, marketinges háttérrel érkezik a szakmában, vagy valami teljesen más, nagyon gyakran ugye művészeti háttérrel érkezik a szakmába, és így igazából különféle gyakornokoskodásokon, meg junior pozíciók folyamán szívja magába azt a tudást, ami...
A gyakorlat közben.
A gyakorlat közben, amitől ő jó reklámossá válik. És szerinted tényleg tanulható a kreatív szakma, de hogyan működik ez? Trend lesz, hogy az emberek, a jövő reklámosai azok inkább már így dedikált képzéseken és iskolákba tanulják meg a szakmát?
Én nem mondom azt, hogy nem lehet megtanulni úgy, hogy az ember figyeli a nagyokat és gyakornokoskodik, viszont az a helyzet, hogy ez kicsit olyan, mint mondjuk megtanulni zongorázni vagy focizni. Hogyha az ember odaáll és nézi, hogy rúgja valaki a 11-est, ez a VB miatt jutott eszembe
gyakorlatilag. Végre egyszerűen lehetnénk túl rajta.
Igen. Hogy rúgja az ember a 11-est, arról sem kap papírt semmilyen egyetemen, és azt is valahogy megtanulja, de ha van valaki, aki odaáll mellé, és azt mondja, hogy figyelj, itt találd el a labdát, így lépjél mellé, ilyen messziről fussál neki, akkor hamarabb meg fogja tanulni valószínűleg, és ezzel egy csomó időt és energiát spórol magának. A reklámot én is... meg egyáltalán én újságírással is foglalkoztam, ezt én is mind nagyjából gyakorlatból tanultam meg, de hogyha lett volna egy-két olyan képzés, ami nekem azokat a skilleket, képességeket, készséget adta volna, amire nekem éppen szükségem volt, akkor biztos, hogy egy pár évvel hamarabb jutok el oda, ahova végül eljutottam. Tehát mindenképpen értem ezt szerintem ezért, hogy ne a saját hibáiból tanulja meg ezt az ember, hanem egy picit föl tudja gyorsítani ezt a folyamatot.
Milyen szempontoknak kell megfelelni egy Squat hallgatónak? Tehát ki az, aki tipikusan passzol hozzátok, és mi az a pont, ahol elkülditek a hallgatót? Van-e ilyen egyáltalán? Vagy persze, hogyha pénzes, akkor nyilván nehezebb kérdés.
Nem szoktunk egyébként olyat mondani, hogy figyelj, te mindenképpen gyere ide, tehát add nekünk a pénzedet, akkor is, hogyha neked ez a tanfolyam nem jó. Tehát mi
és az ellenkezőjét mondjátok?
Nem, az a helyzet, hogy azt szeretjük, hogy
Nem,
nem, egyébként meg szoktuk mondani őszintén valakinek, hogyha mondjuk egy kicsit haladóbb képzésről van szó, hogy figyelj, neked a tudásszinted ehhez még nem jó, nem akarunk átvágni. Szerintem, hogyha indul egy olyan képzés, ami kicsit kezdőbb, akkor inkább arra jelentkez. Egyébként az átlagos squat hallgató, hát olyan 25-35, vannak fiatalabbak is, vannak idősebbek is, de körülbelül ebből a korosztályból kerül ki, tehát fiatalabb emberekről van szó.
De akkor jól érzem, akkor nincsen szegregálva a korosztály, tehát most lehet 20 abszolút éves is, nem, meg persze. Lehet 35 éves is. Ez a fajta, nem tudom, ilyen osztályközösség, ez így létezik nálatok? Tehát ez akár lehet feszültség is, mondjuk a korkülönbség. Valaki már jóval előrébb van, valaki máshol, tehát itt generációs különbség is van. Tehát tudjuk pontosan, hogy két generáció között milyen szakadékok tudnak lenni, főleg a szakmai kérdésről van szó.
Lehet, de ugye ez azt biztosítja, hogy egy szinten legyenek, hogy mindenféle szintű képzések vannak. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy alapszintű képzésre megy, akkor mondjuk 20 évesen ez első szakmájaként szeretné elsajátítani, 35 évesen meg lehet, hogy ő egy pálya elhagyó, aki azt mondja, hogy engem mégis a grafika érdekel, én mindig grafikus akartam lenni, akkor most elkezdem megtanulni. Tehát akkor azon a szinten mindenki kezdő lesz, vagy éppen haladó. A kor miatt feszültség nem szokott lenni, tehát ilyen nagy különbségek nincsenek, de sokfélék, tehát mondom, pályakezdők, pálya elhagyók, meg vannak, akik az egyetemet elvégezték, és úgy érzik, hogy ott nem tanultak elég gyakorlati dolgot, elég készséget, és akkor hozzánk eljönnek.
Már említettél egy neuralgikus pontot, ugye a tehetségnek a kérdését.
Igen.
Ebben menjünk bele egy picit részletesebben, hogy ha valaki nem annyira tehetséges, de szeretné, érdekli, stb., abból az ott tud jó reklámost faragni. Ez a képzés, ez mennyire tud esetleg tehetségbeli hiányt kompenzálni, kipótolni, vagy képes arra, hogy a tehetséget fejlessze, vagy pedig csodák itt sincsenek.
Én úgy látom, tehát ezt Albert Einstein mondta így, hogy a tehetség szerinte, ő azt mondta, hogy nem vagyok különösen tehetséges, viszont nagyon kíváncsi vagyok. Tehát szerintem...
Ó, de jó.
Szerintem a tehetség az elsősorban...
Ilyen bölcs volt az öreg Albert.
Hát... Nem volt egy buta gyerek, igen, ahogy szokták mondani, és ez szerintem igaz, hogy ha valakit tényleg érdekel egy terület, akkor ki tudja magát dolgozni ebben, akár egy elég magas szintre is. Lehet, hogy most mit tudom, a focis példához kanyarodjak vissza. Lehet,
mégis
hogy nem
egy focista nemzet vagyunk, igen, úgyhogy légy szíves.
Mégiscsak igen, katona és focista
légy
nemzet. És agrár nemzet, de lehet, hogy nem lesz belőle mondjuk a reklámnak a Messi-e, vagy Ronaldo-ja, de ahhoz viszont, hogy valaki tényleg a csúcsra érjen, ahhoz rengeteg minden más is kell, mint tehetség. Tehát szerencse, kapcsolatok, és például a squat az erre is jó, hogy nagyszerűen lehet kapcsolatokat építeni.
Záró kérdés, el tudtok-e képzelni egy olyan modellt, ahogyan a fizetős programozóiskolák, például a Code Cool vagy a Green Fox Academy működnek, hogy a képzést ügynökségek finanszírozzák, és cserébe a végzettek, azok automatikusan hozzájuk kerülnek először dolgozni. Nyilván most már nagyon sok, tehát mivel nagyon sok programozóra van szükség, nagyon sok reklámos szakemberre is, feltételezem én, bár itt ez a Bencerre.
Valóban ínség van, és ezért is tettük bele...
Ínség, úgy mondtad?
Ínség van.
Ínség, aha.
Jó reklámosban, és ezért is tettük bele ezt a kérdést, hogy el tudod-e ezt képzelni, vagy látod-e azt, hogy ügynökségi irányból jönne igény arra, hogy gyorsuljon fel a szakembereknek a képzése. Ugye mondtad, hogy egy squatnak az tud az előnye lenni, hogy hamarabb lesz használható tudása egy alapvetően érdeklődő vagy tehetséges kezdő reklámosnak. Látsz-e ilyet, hogy ügynökségek támogatnák és mozgatnák a reklámos képzést?
Én teljesen el tudom képzelni, tehát mi abszolút nyitottak lennénk rá, és ezt az ínséget jó, hogy említetted, tehát már olyan is előfordul, a Squatnál, vagy a testvériskolájánál, tehát van egy üzleti iskola is alapban, ami a Squattal együtt működik Magyarországon. Például egy oktató mondta azt, hogy figyelj, gyere hozzánk dolgozni. Mi abszolút el tudjuk azt képzelni, hogy igen, valaki úgy jöjjön oda, hogy például már egy állásajánlatot kap a végén, és mondjuk ezt egy ügynökség finanszírozza.
Virágozzék ezer virág, Bence, ez a te mondásod. Nagyon király, köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönjük szépen.
Farkas Ádámmal beszélgettünk, a Squat magazin főszerkesztőjével és kreatív vezetőjével. Ennyi volt már a Rebrief, köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Jövő héten is találkozunk, viszont hallásra, további jó rádiózást. Rebrief. A Rebrief vendége Boroznaki Gergely, social media szakértő. Szevasz, Gergely!
Sziasztok!
Gergő? Akkor jó van, oké. Nagyon hivatalos voltam. A témánk az, hogy hogyan kell TikTokot tanulni, egyet tanulható-e a TikTok akár reklámozói oldalról, akár felhasználó oldalról, de azt hiszem az első lesz a fontos.
Azért döntöttünk úgy, hogy meghívunk téged, mert reklámosként a postafiókunkban egyre gyakoribb vendég, TikTok képzések, TikTok workshopok a ajánlói. Ezek közül egyébként az egyiket azt te csinálod, azt hiszem, hogy a kreatívval együttműködésben.
Pontosan.
Igazából nekem a két dolog ütött szöget a fejembe, az egyik az az, hogy kell-e tanulni, meg lehet-e tanulni TikTokul, van-e értelme egy ilyen kérdésnek. De mielőtt erre rákanyarodnánk, én arra nem emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor az Instagram indult el hódító útjára, és kb. Volt abban a fázisban, mint most a TikTok.
Már 10 éve,
akkor vajon Instagram képzések voltak, Instagramul is tanulta a reklámszakma, vagy az valahogy így spontánabban, szervesebben alakult?
Szerintem ez pontosan ugyanúgy alakult, ugyanis minden egyes social media platformnak megvan egy olyan alapfunkciója, hogy felkelti az embereknek az érdeklődését. Ugye az Instagram ezek a képek, az effektezett képek voltak, vagy ez a kép alapú kommunikáció szerintem, hogyha egyel visszamegyünk, a Facebooknak is megvolt ez a maga sex appeal-je tulajdonképpen, a TikToknak pedig tényleg akár a for you algoritmusról beszélünk, vagy a rövid videókról, ott is megvan, ami így felkelti az embereknek az érdeklődését, és mindegy ilyen platform kialakítja a saját szabályrendszerét, vagy szokásrendszerét tulajdonképpen, és ilyen digitális népszokások alakulnak ki, és szerintem egy márkának, hogyha jól akar kommunikálni a TikTokon, az Instagramon, vagy bárhol máshol, akkor ezeket követnie kell, ezeket meg kell tanulni, tehát ugyanúgy be kell tagozódni ebbe a körbe, és ehhez viszont tanulni kell.
De ezek a képzések, ezek akkor indultak leginkább, amikor elkezdődött a piaci alapú felhasználása ezeknek a portfólió. Tehát a Facebook idején, mert ugye az nem volt kérdés, a Facebook az arra van, hogy a régi barátainkat megtaláljuk. Tehát még nem volt, nem
az
volt,
is, ugye?
Meg az IVIV. Tehát a IVIV workshop az nem volt, ha jól feltételezem.
És annól még Facebook sem. Először ugye a márkák ugye személyes profilokkal jelentek meg tulajdonképpen, utána ez a céges profil, amit kvázi akkor ugye a Facebook is úgy talált ki menet közben, hogy hogy a cégeket valahogy ki kéne szolgálni ebből a szempontból.
Hát meg le kéne húzni.
Hát pontosan. De amikor az Instagram jött, amikor a TikTok jött, akkor ez már egy bevett modell volt. Tehát mindenki tudta, hogy ezeket a platformokat monetizálni fogják, megjönnek majd a céges felhasználók, a reklámok, és valóban ezek a tréningek is akkor jöttek be. De én egyel visszalépnék, én akkor ugye a Crane ügynökségnél dolgoztam, és az egyik ügyfélnek szerettünk volna Instagram jelenlétet ajánlani, és azt láttuk, hogy semmilyen adat nincsen az Instagramról, ezért megcsináltuk ezt az első magyar Instagram körképet, és akkor ebből akkor kinőtt egy ilyen kisebb képzés, és amit egyébként szintén a kreatívval közösen csináltunk, tehát én magam is tartottam akkor Instagram workshopokat, viszont volt hát 3 évvel ezelőtt, amikor az utolsó Instagram workshopnak egy előadást szenteltem a TikToknak az utolsó 15 percben, és amikor látod, hogy az emberek így, nem azt mondom, hogy végig szenvedik az Instagram, és itt figyelnek, de amikor így előre dőlnek a TikTok kapcsán, wow. És akkor így láttam, itt most úgy látszik, hogy van egy váltás a mindsetben, és hogy mostantól erre kíváncsiak az emberek, és így 2 hónap múlva meg is csináltuk az első TikTok workshopot.
És egyébként, ahogy tervezed a TikTok workshopot, tök jó, hogy itt tartunk, ahhoz képest azokat látod, olyan arcokat látsz a workshopokon, akikre számítottál, vagy teljesen más emberek kimennek el, és értek meglepetések?
Általában 40-50 fő vesz részt egy ilyen képzésen, és azért próbálom, hogy ez egy frontális előadás alapvetően, azért mindig minden előadást lehet kérdezni, szoktak is szerencsére, vagy odajönnek a szünetben, és azt láttam, hogy nagyjából az a közönség, akit várunk. Tehát kit várnak, ügynökségi szakembereket, ügyfél oldalról marketingeseket, akiket még látok, hogy olyan egyéni vállalkozók, vagy olyan emberek, akik kvázi én márkát szeretnének építeni, és nekik egyébként a TikTok egy zseniális platform, hogy ebből a szempontból egyáltalán nem meglepetés. Ami viszont picit meglepetés volt, hogy nemrég az egyik nagy magyar influencer ügynökség felkért, hogy csinálnak tartalomkészítőknek, influencereknek egy egész napos képzést tulajdonképpen, és tartsak egy előadást a TikTokról. És ez egy kis gyomorideg azért belem szállt, hogy azoknak, akik több százezes követettséggel rendelkeznek, a legjobb magyar TikTokosok, youtuberek, mit tudok nekik én mondani adott esetben a TikTokról, és azt a megközelítést választottam, és tényleg feltűrtem az ingújamat azért. Tehát így megnéztem az összes ilyen megatrendet a social médiával kapcsolatban, vagy a marketing vonatkozásokat, és azt láttam, hogy ezek az influencerek, akik profik a videókészítésben, profik a tartalomkészítésben, igen, és ugyanúgy nézték, hallgatták, és nem azt mondom, hogy tátott szájjal hallgatták, de hogy a marketing vonatkozások, az ügyfél aspektusok, azok nekik is tudtak újat adni egyébként. Sőt, az volt a legvizetősebb, amikor utána beszélgettünk, és odajött egy ilyen korai 20 éves, akik mondjuk még mindig aktívak YouTube-ban, illetve a YouTube-ban a legaktívabbak. És így panaszkodva jöttek oda, hogy riadt szemek, hogy ők nem tudnak fogást találni a TikTokon. Tehát amikor tényleg adott egy professzionális magyar tartalomkészítő, aki tényleg korai 20 éves korában jár, és ő is azt mondja, hogy a TikTok valami egészen más, akkor az minimum jelzésértékű szerintem.
De miben más, azt lehet tudni?
Lehet. Tehát nagyon sok mindenben. Tehát először is szerintem a tartalom felfedezhetősége az, ami így felrobbantott ezt az egészet. Tehát ilyen nis érdeklődési körök mindig is voltak. Tehát, ha te mondjuk tájkártyanaptárakat gyűjtöttél, az internet előtt azt gondoltad volna, hogy egyedül vagy a világon. Az internet segítségével már tudtad, hogy legalább 10 vagytok, beszélgetni tudtatok, kaptál egy kis társas megerősítést, hogy már többen vagyunk. És a TikTok ezzel a For You algoritmussal iszonyatosan jó lett abban, hogy ezeket a közönségeket jobban passzintse egymáshoz. Tehát, hogyha mondjuk már te tájkártyanaptárakról készítesz TikTokot, akkor az a For You algoritmus előbb-utóbb meg fogja találni ennek a közönségét tulajdonképpen.
Itt ennek a háttere ugye az, hogy míg a hagyományosabb közösségi médiák esetében az algoritmus ezt tekintetbe veszi az embereknek a kapcsolódását, tehát hogy kikinek a barátja, és alapvetően ennek alapján kínált, illetve kínálta eddig a tartalmakat.
A múltidő nagyon helyes egyébként.
Igen, mert ugye az Instagram és a Facebook is megy át ebbe a modellbe, addig a TikTok az kifejezetten csak az egyénnek az érdeklődését követi, és ennek alapján kínálja a tartalmakat. A barátai érdeklődése az nem számít bele az algoritmusba.
Én azt nem beleszámít. Természetesen az algoritmus számításba veszi, hogy nagyobb esély jelenik meg a hírfolyamon, hogyha követsz valakit, hiszen egyáltalán nem feltétel, hogy ez megtörténjen. És hogy ezt a lépést tette meg ugye a Meta csoport, ugye a Facebookkal és az Instagrammal, hogy biztos is megfigyeltétek, vagy a hallgatók is visszagondoltak a saját hírfolyamokra, hogy kb. 1-1.5 évvel ezelőtt megjelentek teljesen váratlan dolgok, ugye a Facebook vagy akár az Instagram hírfolyamokban is, olyan profiloktól, akiket nem követnek, viszont elkezdett velük kísérletezni az algoritmus, hogy érdeklődnek-e az adott téma iránt. Ez egyetem a TikTok hatása.
Kanyarodjunk vissza még egy picit a reklám szakmához, meg a marketing szakmához, akikkel te igazából foglalkozol. Mit tudsz nekik mondani, miben más a TikTok, mi az, amit így érdemes megtanulniuk, mi a tanulság igazából, amit a TikTokkal kapcsolatban tudni érdemes, alkotóként, illetve egy kommunikáló márkaként?
Szerintem kommunikáló márkaként és alkotóként is az egyik legfontosabb különbség a TikTok és a többi platform között, ez a bizonyos trendkövetés, hogy a trendkövetés alapvető szükségessége. Viszont ezzel attól óva intenék mindenkit, hogy azonnal rácsapjon minden egyes trendre, ami szembe jön. Szerintem a varázslat ott abban a metszetben történik, amikor az embernek a saját, illetve a téma, ha márkaként gondolkodok, akkor ott van a témám, és ott vannak a trendek, és ennek a metszetében történik szerintem a varázslat. A trend meghozhatja azt a népszerűséget a témámnak, de önazonos tudok maradni, hogy nem ugrok rá minden egyes dologra, ami tényleg szembe jön a TikTokon. Tehát az első szerintem a trendkövetés, és egyébként amit még szerintem érdemes megtanulni, hogy főleg szerintem klasszikus reklámosként, vagy ügynökségemberként, szósorosként megszoktuk azt a fajta szakmai igényességet, amivel elő kell állítani audiovizuális tartalmat. Ez például a TikToknál egyáltalán nem jelent előnyt. Van is egy ilyen becsapos diám egyébként a prezentáció, most lelőm ezt a point.
Léci.
Hogy a tartalomba befektetett energia egyenes arányban áll a tartalom sikerességével. És akkor
amíg egy ilyen busted,
mert sajnos nem így van. Tehát azt veszed észre, hogy egy pár másodperc alatt összekaszabolt tulajdonképpen milliós nézettséget lehet generálni, míg hogyha tényleg szépen megkomponálod, ugyanúgy desktopon, megfelelő helyre vannak húzva dolgok, lehet, hogy az meg ezren nézik meg, sőt, azt vesszük észre, nyilván ez nem tekintető exakt kutatásnak, de hogy ha valami nagyon gondosan van megszerkesztve, az jellemzően csak TikTokon kívül tud történni, mintha az algoritmus még vissza is szorítaná tulajdonképpen ezeket, tehát tényleg szinte azt várja, hogy magad felé fordítsd a kamerát, és azonnal ott alkoss, mint a TikTokon, ami személyeset, valami érdekeset, és akkor azt nagyobb eséllyel fogja így kitolni az emberek orrára.
Ez igaz lett most 2023-ban, de mit gondolsz, ez így lesz 2025-ben, 26-ban is? A podcast világ is ugye úgy kezdődött, hogy az emberek beültek egy visszhangos szobába, egy mikrofonnal, borzasztó technikai körülmény, borzasztóan szerkesztetlenül csináltak podcastokat, amik elég sikeresek lettek, de aztán a podcast világ és egyébként az Instagram világa is teljesen rálépett a professzionalizáció útjára. Arra számítasz, hogy ez a TikToknál nem fog megtörténni?
olyan szempontból professzionalizálódott természetesen, hogy bár ugye a TikTok, szerintem a TikTok adta meg a leginkább az összes social media platformkra a lehetőséget az embereknek arra, hogy tényleg a legegyszerűbben audiovizuális tartalmat állítsanak elő, vagy egy YouTube videóhoz azért kell az, hogy tényleg legyen egy kis technikai háttere, tudja azért vágni, legyen az a technikai háttere, hogy fel tud tölteni rendesen, alá vagy leírás csinálsz, hashtagelet, stb. Hogy egy TikTok videó azért akár 5 perc alatt is elkészíthető. Viszont én úgy gondolom, hogy még hogyha az első pár videó akár ki is ugrik, mert a TikTok algoritmusnak ráadásul van még egy kicsit ilyen betető effektusa is igazából, hogy egy-két videó direkt így kiemel, hogy lássa, kicsit megcsillogtassa, hogy mi várhat rád. De én azt gondolom, hogy a konzekvens tartalomkészítés és egy érdekes személyiség az itt is a hosszú távú siker kulcsa.
Utolsó kérdésünk, amit be szerintem nagyon sok marketinges gondolkodik, hogy 2023 második negyedévébe lépve felmerül, hogy érdemes a TikTokba, TikTok jelenlétbe energiát fektetni, meg illetve nyilván pénzt is fektetni, tekintettel arra, hogy Amerikában is elég súlyosan lebeg a betiltás Damoklész kardja a TikTok fölött, ugyanez azért felmerült már több európai országban is. Szerinted most mennyire érdemes ebbe a platformba fektetni?
Totális betiltást, ha jól tudom, igazából Indián és Afganisztánon vagy Pakisztánon kívül még senki sem tett egyébként. És ez nagyon fontos, hogy ugye amikor Amerikáról meg az EU országáról beszélünk, ami azért minket leginkább érdekel, ott azért az, hogy kormányzati tisztviselők és hatóságok munkahelyi telefonjairól van szó egyébként. Tehát olyanról nincs szó, hogy ugye a magántelefonjukon se használhatnák a TikTokot.
Kicsit ilyen erőfitoktatás, nem?
Én úgy gondolom, hogy ez nem függetleníthető a jelenlegi világpolitikai helyzettől. Tehát egyébként valószínűleg egyfajta izmozás zajlik. Szerintem a TikToknak is biztos, hogy kell valami látványos gesztusokat tenni. Viszont másfelől meg kérdés, hogy mekkora kárt tud ez valójában okozni.
Köszönjük szépen, Boroznaki Gergely, social media szakértővel beszélgettünk. Ennyi volt már a Rebrief. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.